Sziasztok! Orosz Bálint vagyok, a Distinction Kft-ből, és ma a Windows 8 Designról, Windows 8 User Experience-ről fogok nektek beszélni. Röviden rólunk, talán ismertek minket korábban az AppFlow, CocktailFlow vagy akár Weatherflow alkalmazásunk kapcsán. Lényegében egy mobilfejlesztő cég vagyunk, akik fókuszálnak arra, hogy minőségi dizájnú alkalmazásokat készítsenek, és elsősorban a Windows Phone 7-8, illetve a Windows 8 platformon tevékenykedünk. Röviden egy áttekintés, hogy miről is lesz szó a következő prezentációban. Ennek a prezentációnak a lényege, hogy a dizájnról, mint általános alapokról beszéljünk egy kicsit, tehát első körben, hogy hogyan látunk, nem kell megijedni, nem lesz túlzottan mély, utána átérünk a perifériás látásra, miért fontos a perifériás látás maga az animációk és a figyelemfelkeltés szempontjából, utána egy kicsit a vizuális struktúráról, mit jelent ez, miért fontos, hogy építsünk fel egy alkalmazást, mire figyeljünk el közben. Tehát tovább menve egy kicsit a színeket fogjuk bejárni. Ugye a színek nagyon fontosak, de lényegében miért fontosak, hogy használjuk ezeket, mit jelent a kontraszt, mire ügyeljünk ezeknek a használatakor. És utána pedig a responsív, tehát a visszajelző alkalmazások fontosságáról. Miért fontos az, hogy egy alkalmazás a mai világban azonnal reagáljon, gyors legyen, és ezáltal a megfelelő felhasználó élmény nyújtsa. Akkor kezdjünk is bele. Ugye hogyan látunk? Ugye a látásnak két nagyon fontos fő eleme van. Az egyik a szem, a másik az agy. A szem, sokan azt hiszük, hogy ugye itt történik maga a képalkotás, ám valójában nem. A szem csupán egy optikai közeg, amely a bejövő ingereket elektromos impulzus alakítja át, és mindezeknek az elektromos impulzusoknak a képé való alakítása az agyban történik meg. Maga a látás és a felismerés egy rendkívül komplex folyamat. Lényegében az agyi felhasználásunk 40%-át csupán az a folyamat teszi ki, hogy a bejövő ingereket képé alkotjuk. Ezt azért nagyon fontos tudnunk, hiszen látjuk, hogy könnyen túlterhelhetjük az agyunkat a nem megfelelő képi effektekkel, túl komplex elemekkel és egyebekkel. Ugye hogyan is működik magában az agyban a képi felismerés és a képekből magából egy térnek, egy objektumnak a létrehozása? Az agyunk lényegében több minta alapján próbálja összerakni azt, hogy mi is van a környezetünkben. Ezek a minták lehetnek például, hogy hasonló színeket egy csoportba rendezzünk úgy, hogy azok egy tárgyat alkossanak. Egy másik fontos elem, amit keres az agyunk, a folyamatosság. Tehát, hogyha találunk egy olyan formát, ami folyamatosnak tűnik, akkor azt megpróbálja egy objektumként felépíteni a fejünkben. A közelség is egy nagyon fontos szempont az agyfeldolgozásánál, tehát olyan elemek, amelyek közelebb vannak egymáshoz, azokat is egy elemként próbálja felismerni. Ugye nagyon sokan ismerjük az optikai illúziókat, mint például, amit a képen láthatunk kettőt. Az egyiknél ugye az agyunk folyamatosan azt próbálja elhitetni velünk, hogy valójában ezek magasságukban csökkenő sorok, ám igaziból nem így van, csupán maga az elrendezés és a megszokás az agyunk felismerési folyamatja alapján tűnik így. A másik pedig igazából sok kis kocka van a képen, ám az agyunk mégis próbál folyamatosságot keresni és egy alakzatot kinyerni belőle, még ha ez nagyon-nagyon nehezen sikerül is. Fontos tudnunk, ahogy említettem, hogy a képek feldolgozása nagyon-nagyon erőforrás igényes, és például amikor egy 2D-s képet látunk a monitoron, amelyet 3D-sé próbál az agyunk alakítani, mint például a képen látható könyv, az agyunk nagyon nehéz munkát végez, és ettől le fogunk fáradni. Nagyon meg kell mérlegelnünk, hogy milyen 3D-s elemeket használunk az alkalmazásunkban úgy, hogy az segítse a felhasználót, hiszen ezen a képen is egyből látjuk, egy könyvről lesz szó méghozzá, egy antik könyvről, nem biztos, hogy ez minket érdekel. Viszont figyelnünk rá, hogy kell rá, hogy nagyon sok elem, az elemeknek a túlzott használata, a túlzott részletekbe velő menés, az agyunkat fáraszthatja, és hosszú távon a felhasználónak kényelmetlen lesz ezt használnia, hiszen az agyunk folyamatosan dolgozik a háttérben, és egyszerűen nagyon-nagyon nehéz lesz kényelmesen használnunk az alkalmazást, úgyhogy ezt nyugodtan tegyük, és egész nap ez működjön. Következőben egy kicsit a perifériás látásról szeretnék beszélni. A perifériás látás lényegében a látásnak azon része, amelyhova direktben fókuszálunk. Fontos tudnunk, hogy úgy gondoljuk, hogy ez eléggé nagy, de közben nagyon-nagyon pici az egész látásunknak közel csak a 2%-át adja ki. Minden más, ami nem a fókuszált látásba tartozik, nem ebbe a 2%-ba, az maga a perifériás látás. Jó példa erre, hogy például amikor olvasunk egy könyvet, egy sort, akkor az éppen adott szót, amit olvasunk, az maga a fókuszunkban van, azt úgy nézzük, viszont az, hogy hol van a sor eleje és a sor vége, azt maga a perifériás látásunk mondja meg. Ugye a perifériás látást olyan dolgokra használjuk, amire nem szükséges igazán fókuszálnunk. Ilyen például az, amikor vezetünk a mellettünk eljövő autókat, perifériából látjuk, de látjuk, hogy azok autók, hiszen nagyon kevés információból is az agyunk képes felismerni azt az információt, amely összerakja, hogy lényegében a mellettünk elhaladó objektum az egy autó. Használjuk továbbá, illetve nagyon hatékony mozgásoknak az észrevételére. Tehát amikor a perifériás látásunkban történik egy mozgás, akkor effektíve ezt egyből jelzi az agyunk számára, és erre nagyon jól oda tudunk figyelni, nagyon jó figyelemfelkeltés jelenthet. Ugye a képen látható, hogy körülbelül mit láthatunk autóvezetés közben, ugye egyedül azt látjuk, hogy az előttünk haladó autó éppen mit csinál a fókuszunkba, mellette mind-mind a perifériás látásunk van. Ugye még így is látjuk, hogy bőven elég, ha például egy autó indexel, akkor azt észrevesszük, és minden egyéb mozgásra felfigyelünk, de figyelembe kell tartani, hogy csupán nagyon-nagyon kicsi szekció az az egész látásunkból, amire oda tudunk fókuszálni, minden egyéb a perifériás látásunkban történik. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ahogy egyre nőnek a kijelzőméretek, a képernyőméretek, ugye tableteket közelről használjuk, lassan már 27-szoros monitorok, ugye standardek lesznek, egyre több minden kerül ki a perifériás látásunkba, és az alkalmazásaink tervezésekor nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, hogy mi az, ami a perifériás látásunkban lesz, és az alapján megtervezni az ő színüket, interakciójukat, mozgásukat, hogy azok a megfelelő szintű figyelemfelkeltést érjék el. Az animációk szerepe pont itt jön be a figyelemfelkeltéskor. Ugye az animációk korábban ugye úgy gondoltuk, hogy ezek csak lényegében fancy elemek, lényegében csak design elemek, amik egy wow effektust tudnak elérni. De ez nem így van. Az animációk legfőbb szerepe, vagy egyik legfőbb szerepe maga az, hogy figyelmet irányítsanak a felhasználók az adott régióra, és ez a perifériás látásunkban fokozottan így működik. Tehát bármikor, amikor egy olyan notification-t, új elemet szeretnénk feltüntetni, amely valamilyen szempontból nincs benne valószínűleg a fókuszunkban, akkor érdemes animációt használni, hogy a perifériás látásunk ezt észre tudja venni, és mi tudjuk, hogy valami történik. Szeretnék egy pár példát erre megmutatni. Például, amikor elképzeljük, hogy egy nagyon standard eset manapság, hogy már scrollozunk egy-egy alkalmazásban. És ugye mindannyian ismerjük azt a bounce effektust, amikor egy kicsit tovább megy az egész scroll, és visszamegy. Ez pont a perifériás látásunknak a használja fel végül is arra, hogy jelezze egy kis nem zavaró szinten, hogy valaminek a végére értük, és így tudjuk. Ellenkező esetben, hogyha ezt a fókuszáltan kellene csinálni, akkor ugye feldobhatnánk egy ablakot, hogy hoppá, elértél a végére, ami nagyon-nagyon kevéssé lenne hatékony, és éppen ezért ez egy nagyon-nagyon jó példa erre. Egy másik példa, ezt is valószínűleg sokan ismerjük, amikor a Windowson lent ugye a taskbarban lényegében elkezd villogni egy-egy alkalmazás, ha a figyelmünket igényli, ezt is nem szükséges azonnal reagálnunk, de a perifériás látásunk jelzi számunkra, hogy valami ott történik, előbb-utóbb oda kell mennünk. A következő rész, amiről szeretnék beszélni, ez maga a vizuális struktúra. Mi ez, miért fontos, hogy figyeljünk rá, és miért fontos időt töltenünk magával a tervezésével. A vizuális struktúra lényegében azt tartalmazza, hogy hogyan helyezkednek el az alkalmazásban az egyes elemek egymáshoz képest, illetve hogy hogyan navigál a felhasználó ezek között. Nagyon-nagyon fontos erre figyelnünk, hiszen a felhasználók megszokott patterneket, megszokott mintákat keresnek, amely segítségével tudnak navigálni. Továbbá nagyon fontos, hogy maga a vizuális struktúra szkennelhetővé, böngészhetővé tegye az alkalmazásunkat. Például, amennyiben ugye sok információval rendelkezünk, érdemes lehet képeket az adott információhoz rendelni, nem csak szöveget, hiszen a felhasználók sokkal-sokkal könnyebben tudják ezeket a képeket feldolgozni, és a tartalomból kiválasztani azt, ami számukra fontos. Továbbá érdemes megjegyezni, hogy a vizuális struktúra az, amely megadja a keretet a felhasználónak a navigációhoz. Ugye a böngészőben ez egy forward és back button, illetve a linkekre való kattintás, alkalmazásokban ez más lehet, de fontos figyelnünk arra, hogy a vizuális struktúra maga viszonylag standard az adott platformhoz illeszkedő legyen, hogy a felhasználók könnyen el tudjanak mélyedni az alkalmazásunkba, és nem magának az alkalmazás kezelésének a módját kelljen megtanulniuk, hanem egyből tudják azt érdemben használni. Tehát fontos, hogy a vizuális struktúra az adott kontextusban a megszokott elemekre épüljön, a felhasználók számára egyszerű navigációt biztosítson, és a felhasználó számára fontos információt vagy funkciót könnyen elérhetővé tegye. Egy pár példát szeretnék mutatni jól megszokott vizuális struktúrákra. Az első a Microsoft Office-nak a Ribbon toolbarja. Ugye ez egy nagyon-nagyon komplex vizuális struktúra, de lényegében, mivel az Office egy rendkívül népszerű alkalmazás, ezért nagyon-nagyon sokan ismerik ezt a struktúrát, és hogyha esetleg mi komplex funkciókat hasonlóképpen építünk fel, akkor a felhasználók sokkal-sokkal könnyebben fognak tudni ezekkel azonosulni, sokkal könnyebben fogják tudni magát az alkalmazásunkat kezelni. Egy másik példa, például a Facebooknak a hírfolyama. Ugye fölül látható a felhasználó a képe, neve, mellette, hogy mit írt ki, alatta ugye egybe találhatók a kommentek. Hogyha például egy social alkalmazást csinálunk, és ehhez hasonló vizuális struktúrát építünk fel, a felhasználók egyből tudni fogják, hogy hova kell írni a kommentet, hova kell kattintaniuk ahhoz, hogy az adott tartalomra eljussanak, hiszen a Facebook is egy nagyon-nagyon népszerű weboldal, amit több százmillió felhasználó használ naponta. Ugye a Microsoftnak van a Windows 8-ban egy elég egyedi vizuális struktúrája, ez a grid struktúra, ahol az elemeket lényegében egy négyzethálón helyezzük el, és a felhasználók jobbra-balra scrollal tudnak navigálni. Windows 8 alkalmazás fejlesztésekor én ezt javaslom, hiszen a felhasználók által ez lesz a legmegszokottabb, a legelvártabb működés, és ezzel a vizuális struktúrával fognak tudni a legkönnyebben azonosulni. A vizuális struktúrával tovább lépve egyből belevágnánk, hogy de hogyan is dolgozzák fel a felhasználók az információt. Hogyan értjük meg, hogyan nézünk egy weboldalra, egy alkalmazásra, hogyan találjuk meg azt, ami számunkra a legfontosabb. Ugye fontos megjegyezni, hogy mai világban azért rengeteg információt próbálnak belénk tuszkolni, és mindenféleképpen ugye van egy határ, aminél többet ugye nem tudunk elolvasni. Hogyha csak megnézzük az index.hu címoldalát, ugye rengeteg szekció, rengeteg cím, képek, és ezekből kell kiválasztanunk, ami számunkra a legfontosabb, illetve az alkalmazásunkat úgy megtervezni, hogy a felhasználó megtalálja azt, ami számára a legfontosabb. A felhasználóknak igazából két csoportja van, vagyis kétféleképpen működünk mi is. Az első csoport az maguk a szkennerek, akik nem tudják még, hogy mit akarnak olvasni, vagyis nem is igazán olvasnak, csak keresik azt az információt, azt a cikket, azt a tartalmat, amelyekben részletesen el fognak mélyülni. Ezek a szkennerek nagyon gyorsan váltogatnak innen-oda, és effektíve csak rövid részeket néznek meg magából az alkalmazásból vagy a szövegből, és ez alapján a hangyány információ alapján döntik el, hogy ők tovább mennek, és mélyebben elmélyednek ebbe a tartalomba, vagy esetleg keresik a további tartalmakat. A másik szekció az úgynevezett olvasók vagy readerek, akik viszont már tudják, hogy érdekli őket az adott tartalom, és effektíve végig is olvassák ezt. A most látható képen lényegében egy hőtérképet láthattok, amely azt mutatja meg, hogy az adott felhasználó az adott pillanatban hova nézett. Ugye minél pirosabb, vagy minél élénkebb a szín, az azt jelenti, hogy ott volt a tekintete, és minél kékesebb, az azt jelenti, hogy ott nem járt. És jól láthatjuk, hogy a baloldali példán effektíve egy szkenner mozgást láthatunk, tehát valaki ugyan egy cikket olvas végig, de csak adott szó töredékeket emel ki belőle, és azokat nézi meg, és úgy görgeti végig, míg a legjobb oldali struktúrán pedig látható, hogy az ember sorról-sorról végigolvassa az egész cikket. Ami még egy nagyon-nagyon érdekes, hogyha észrevettétek, hogy a jobb oldalon található bannerekre senki sem nézett soha. A felhasználókban például kialakult egy úgynevezett banner blindness, tehát a reklám vakság, ahol automatikusan észrevesszük már a perifériás látásunkban, hogy ez egy reklám lesz, vagy egy reklámnak kinéző objektum, és azt nem is méltatjuk a figyelmünkre, hiszen tudjuk, hogy ez számunkra nem fontos. Ez csak azért fontos megjegyezni, hogy amennyiben hasonló layoutokat tervezünk, akkor a jobb oldali sávba, ilyen kis dobozokba semmiképpen ne rakjunk olyan információt, ami fontos, mert a felhasználók azonnal reklámnak fogják őket tekinteni. Ugye mik ennek a következményei ezeknek a viselkedésformáknak? Ugye ügyelnünk kell arra, hogy minél több tartalmat minél egyszerűbben helyezzünk ki, és ez minél böngészhetőbb legyen, pont azért, hogy a szkenner típusú felhasználóink is megtalálják könnyen, egyszerűen azokat a tartalmakat, amelyek érdeklik őket. Fontos, hogy minél böngészhetőbbé és könnyen hozzáférhetővé navigálható legyen továbbá az alkalmazásunk, pont ezen ok miatt, és hogy már csak akkor jelenítsük meg a tényleg fontos részleteket, amikor a felhasználó már úgy döntött, hogy végig fogja olvasni magát az egész cikket. A következő szekcióban egy kicsit a színekről, a színek jelentéséről, hogyan használjuk őket, és a kontrasztról beszélnék. Ugye mik is a színek? Mindannyian tudjuk, hogy mik a színek, tudjuk, hogy érzelmi befolyásság alá kerülünk, és nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő módon használjuk az adott színeket, hogy az alkalmazásunk funkcióit megfelelően reprezentálják. Egy gyors példa. Ugye erre a képre nézve senkinek nem az jutott volna eszébe először, hogy hú, mekkora veszély van. A következő kép már inkább tükrözi ezt. Ugye mind a színek, mind a kontraszt azt árulják el, hogy az első rózsaszín képnél inkább egy kisbaba játszik a Barbie-ával, nem a veszélyre gondolunk. A másiknál viszont érezzük, hogy ez akár vérre mehet, és nagyon-nagyon gyorsan kell reagálnunk. Ugye pont az, amit mondtam, hogy minden színhez effektíve rendelünk valami érzelmet, és ezt maga az egész alkalmazásunk színe, az egyes gomboknak a színválasztása tükrözheti. Például a zöldhöz rendeljük a természetet, ugye az erdőt és egyéb természeti dolgokat. A sárga az egy nagyon érdekes szín, mert bizonyos kultúrákban ugye agressziót, félelmet is válthat ki, de az európai kultúrákban inkább a nyugalmat, a boldogságot jelképezi. A piros ugye egy vad, egy vagány szín, ahol el tudjuk képzelni, hogy egy rockbanda színe lesz. A kék pedig egy leginkább egy megnyugtatóbb egyébként. A férfiaknak általában a kék a kedvenc színe, nagyon sokszor használjuk üzleti vagy korporai célokra. Ez csak egy pár példa volt, nem akarnék belemenni részletesen a színek funkciójának használatába, de hogy érezzük, hogy milyen fontos az, hogy milyen színválasztást alkalmazunk, már az első pillantásra a felhasználó el fogja dönteni, hogy ő mit várhat ettől az alkalmazástól. Ugye a színeket talán már hallottatok róla, hogy több csoportba bontjuk. Az egyik csoportosítás az a hideg színek és meleg színek. Ugye a hideg színek azok a kék és a zöld árnyalatai, a meleg színek pedig amelyek sokkal inkább intenzívebbek, például a piros és sárga. És nagyon fontos megjegyezni, hogy a hideg színeket elnyomják a meleg színek. Tehát az első kockában a zöld kis nézetet sokkal kisebbnek látjuk, vagy legalábbis kisebbnek látjuk, mint a második részben magát a sárga kockát. Ez azért van ugye, mert ahogy említettem, dominánsabbak a meleg színek. Tehát mindenképpen, amikor akarunk egy figyelemfelkeltő gombot kirakni, vagy egy olyan szekciót, amire a felhasználó fókuszáljon, akkor lehetőleg a hideg színen a meleg színt használjuk, mert ez magától oda fogja terelni a felhasználónak a figyelmét. A következő a kontraszt. Ugye a kontraszt egy olyan vizuális különbség, amely megkülönböztethetővé tesz egy objektumot más a környezetében lévő egyéb objektumoktól. Ugye itt látjátok, hogy ez egy rossz példa a kontrasztra, hiszen alig tudom elolvasni magát a szöveget, és semmilyen módon nem nevezhetném ezt ugye követendő példának. A másik viszont itt már érénken látszik a szöveg, ugye a kontraszt nagy a háttérhez képest, ezért sokkal könnyebben el tudom olvasni. Alkalmazásoknál, hogyha beszélünk róluk, akkor ugye nagyon fontos, hogy a kontrasztot úgy használjuk, hogy a legfontosabb elemeken legyen. Ugye itt az első részen effektíve maga a gomb a kontrasztosabb, hiszen a háttértől jobban elüt, mint maga a szövegdoboz és a benne lévő szöveg, míg a második példán pedig a szövegdoboz maga az, ami sokkal nagyobb figyelmet kelt, és a gombot találjuk meg nehezebben. Itt nincsen olyan, hogy a gombnak vagy a szövegnek kell ugye kontrasztosabbnak lenni, ez magától az alkalmazástól függ, de nagyon fontos arra, hogy ügyeljünk az alkalmazás tervezése és implementálása során folyamatosan, hogy azok az elemek, amelyek fontosabbak, nagyobb kontraszttal rendelkezzenek a háttérrel szemben, hogy ezáltal a felhasználók sokkal könnyebben észrevegyék őket. Egy kicsit a színekről és a memóriáról. Ugye beszéltünk, hogy a színek érzelmeket válthatnak ki, de egy másik nagyon fontos dolog, hogy a kutatások bizonyítják, hogy színeket könnyebben jegyzünk meg, mint például alakzatokat, valamint színes képeket sokkal könnyebben tudunk memorizálni, mint fekete-fehér képeket. Ez ugye azt jelenti, hogy a színeknek van egy addicionális információ hordozó tartalma, amelyre nagyon-nagyon könnyen tudunk asszociálni. Egy nagyon jó példa reptereken, ugye az irányító vagy az útmutató táblák, információs táblák mindig egy azonos színekkel vannak kijelölve. És ha valakivel beszélünk, nem azt mondjuk, hogy kövesd az információ mutató táblát, hanem kövesd a sárga táblát, vagy a zöld táblát, vagy egyéb táblát. Ugye ahogy szkenneljük az egész repteret, a sárga színt próbáljuk megtalálni felül, hogy az adja számunkra az útmutatást. A következő részben a responszív, tehát a reakcióképes alkalmazásokról beszélnék, nincs igazán ennek jó magyar neve. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás az érintése egyből reagál valamilyen szinten, visszajelez, hogy ugye hozzáértem, interakcióba próbáltam lépni vele. Ugye miért fontos a mai világban, hogy ez nagyon-nagyon jól működjön? Ugye korábban egérrel, billentyűzettel léptünk interakcióba mindenféle eszközökkel, és ugye itt az egér maga, hogy lenyomtam, vagy a billentyűzet maga, hogy lenyomtam a billentyűt, ugye adott egy visszajelzést, hogy megtörtént a dolog, hiába a kijelzőn akár fél egy másodperccel később történt csak meg, biztos voltam benne, hogy ez az interakció megtörtént, és az alkalmazás reagálni fog. A touchscreen világban, az érintőkijelzős világban ez már nem így van. Az emberek nagyon-nagyon hektikusak arra, hogy kapjanak valami visszajelzést, mert különben addig fogják nyomogatni az alkalmazást, amíg nem kapnak valamit. Ugye itt nincs egy felület, ami visszajelzi nekünk, hogy a nyomás megtörtént. Nem lehetek biztos benne, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ugye amikor megnyomunk valamit, akkor az elvárásunknak megfelelő esemény szinte azonnal történjen meg. Ellenkező esetben a felhasználóink nagyon-nagyon frusztráltak lesznek, és azt fogják gondolni, hogy ez az alkalmazás nem megfelelően működik. Ugye vannak olyan esetek, amikor ezt nem tudjuk megtenni, hiszen az alkalmazásnak még tölteni kell, vannak egyéb dolgok, amit el kell végezni a háttérben, de akkor nagyon-nagyon fontos, hogy legalább kijelezzük a felhasználó számára, hogy valami történik, és ahogy a mi tapasztalatunk is mutatják, és más-más kutatások, már csak az, hogy kirakunk egy loading vagy egy betöltő screent, a felhasználók hátradőlnek, és biztosak abban, hogy itt történik valami, és egy jó ideig nem akarnak az alkalmazáshoz nyúlni, tehát elkerülhetjük ezáltal a frusztrációjukat. Összefoglalva ennek a prezentációnak a lényegét, ugye végigmentünk azon, hogy hogyan látunk. Ugye lényegében a képalkotás és a feldolgozás az agyunkban történik, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy limitáljuk azt a vizuális zajt, ami fáraszthatja az agyunkat, különben a felhasználók hamar kifáradnak, és nem fogják élvezettel használni az alkalmazásunkat. Beszéltünk a perifériás látásról, hogy milyen fontos az animációk szerepe itt, hiszen csak nagyon kis szekcióra tudunk a képernyőn fókuszálni, és az egyéb területeken megjelenő információkat vagy új eseményeket az animációk segítségével tudjuk talán a leghatékonyabban megmutatni. Beszéltünk a vizuális struktúráról, hogy nagyon fontos, hogy olyan minőségben és olyan módon rendezzük el az egyes elemeket a képernyőn, hogy az a felhasználók számára könnyen szkennelhető legyen, hiszen a legtöbb olvasó, a legtöbb felhasználó szkennel, gyorsan lapozza végig az információt, és a bizonyos szótöredékeket, képeket ragad ki, és az alapján állítja össze azt, hogy mit akar ő elolvasni, illetve a navigáció nagyon fontos, hogy jól megszokott struktúrákat, frameworkeket használjunk, amikkel már tisztában vannak a felhasználók. Beszéltünk a színekről és a kontrasztról. A színek egyrészt nagyon fontosak, mert érzelmeket képesek kiváltani, másrészt pedig a felhasználót segítik a navigálásban, hiszen hogyha azonos színeket használunk azonos területen, akkor a felhasználó ezeket könnyebben tudja memorizálni, mint például szövegeket. És a legvégén elmondtam, hogy milyen nagyon fontos, hogy az alkalmazásaink gyorsak legyenek, azonnal visszajelzenek minden érintésre, minden eseményre, hogy a felhasználóink élvezettel tudják azt használni, ellenkező esetben nagyon frusztráltak lesznek. Ennyi volt ez az előadás, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, viszlát!